Róma. Hildebrand ott állt az ablaktalan cellában, figyelte, hogyan végezik számadásaikat a szerpapok. Javakorabeli ember volt, de már meggörnyedt válla, hajába fehér csíkot vágott bele az ősz. Számolgatott, mint minden hónap kalendáján. E levegőtlen vasajtóval elzárt lateráni szobában számolták a pénzt. Szolidus aranyakat, vékony halpikkely formájú ezüstöket, kevés aranyport, ritka drágaságokat. Mindazt a keveset, amit adó fejében behoztak a rómaiak. Amikor először jött ide hosszú évek vándorlása után, olyan volt a Laterán s maga Róma, mintha gonosz gyermekek játszottak volna vele. A farkasok nem fizettek adót, büntetlenül leszöktek a Szabinhegyekből, s Urszban alig találtak más, mint nyomorúságot és romokat. Ottó császár eltörölte nevét is a szenátusnak, azóta falu lett 12. János Rómája, Jánosé, aki 22 éves volt, dőzsölt, sadakozott. Amikor visszatértek ide az új pásztorral, Konstantin mozaikját a márványpadlón egészen beborította a szenny. A szerpapok verép fejbetűkkel rótták a nevet s a számot az árkusokra. A számok oszlopokba rendeződtek, az oszlopokat majd összeadja Hildebrand. Ez az ő birodalma. A durva papi köntös alatt megremegett vékony aszkétikus teste, ilyenkor jön a váltóláz, mely mindennapi vendég Rómában. Hildebrand birodalma a számok világa. Neki kell rendbehozni mindazt, amit felprédáltak a gazdák, és megvetettek a jámborok. Valaha a füle csak csodálatos hangokra nyílt meg. Testvéreivel, az ifjú klerikusokkal együtt Klónybe vándorolt, kitörődött a világ dolgával. Mindnyájan úgy lábaltak volna át az árnyékvilágon, hogy sarujukhoz ne tapadjon hozzá a földi élet tisztátalan pora. Ment a remeték közé, s eljutott Monte Cassinóba, a régi szerzetesekhez, akik ismerik a szigorú regulát. Fiatal volt, tavasz eleje lehetett, még nem ismerte a világot, és sokféle dolgát az emberek között. Lelkének csősze akart lenni, s az úr mégis ide vezette e kietlen Lateránba. Így vette magára a jármot, kiterítette a pergameneket, melyekkel senki sem törődött, rendezni kezdte a számadásokat. Az úr keze rajta volt Rómán, szinte minden esztendőben új pápa uralkodott. Hónapos interregnumok, letaszított hatalmasságok, új feltörő hatalmasságok árnyékvilága, majd újból ráteszi a Laterára tenyerét a halál. Lassan ő maradt egyedül a régiek közül. Címére nézve diakónus, a pápa archidiakónusnak szólítja. Nincs egyházmegyéje, nincs kezében jurisdikció. És mégis itt van, a nap és éjjel minden órájában, mindenki megtalálja, ő az, aki felel, ha kérdez a Szent Atya. Hildebrand egyedül van, félnek tőle. Szava kemény, a beszéde száraz, olyan, mint a pusztai szél, forró és erős. Ha bejön a szobába, a szerpapok ráhajolnak gyalulatlan asztalaikra, kezükben megremeg a toll. Az, aki lelkének békéjét kereste, végigvándorolt a Latinországokon, most pénzeket garmadáz, mindezt az úr dicsőségére tesz, és tudja, a kufármesterségben pihen meg legjobban a lélek, mely kevés, szenvedélyes, nagyra vágyó, talán máshol keresné igazát. Így él ebben a szobában, melynek nincs ablaka, nem hallatszik be a vásárosok zaja, gyertyák égnek benne, s viszik vagy hozzák a kincses ládát, ört állnak előtte a pápa fegyveresei. Az új pápa, aki majdnem testvére és barátja, Lotaringiából érkezett, világi rangja szerint herceg volt, mielőtt felvette 9. Leó nevét. Először Bezánkon városának határában találkoztak, a domboldalnál, ahol az olajfák sora lassan belekúszik a gabonaföldekbe. Pápát keresett, s katonákat talált, akik tőle is kérték a táborjelét, a szignumot. Látta az őrtálókat, a sátrak tetején libegő zászlót, a lobogó szekeret, melyet Caracciónak neveznek a lombardiaiak. De az ember, aki feléje jött, nem hordott páncélt, papi köntösén nem volt kartkötő. Kék szeme volt, a szem mosolygott arcában. Ő térdet hajtott előtte, kezét kereste, hogy csókkal illesse. Leó felemelte, karjába zárta, így maradtak egy pillanatra, míg jött a szentatya kapitánya, kérdezte, hol állítsák fel az őrszemeket. Leó megszólalt. Szakaszokra osztotta a város környékét, gyakorlatot rendelt, kérdezte, elkészültek a zsolt fizetéssel, feloldotta a körejzma szigorú bőtjét, míg menetben van a sereg. A te feladatod, Hildebrand, az lesz, hogy örködj, mondta a kékszemű ember, amikor végigvezette az őrszemek előtt. Az úr sugalmazta el Leónak, hogy ne szolgák szolgáinak alázatával jöjjön Rómába, ne kevéske szegényes kísérettel, melyet megsarcolhat mindegyik zsivány. Leó túri íjászokkal és overnyi lovasokkal jött, akiket Szentpéter milíciájának nevez. Eddig csak barbár királyok és garázda császárok érkeztek fegyveres néppel, Róma püspöke hódolt vagy menekült. Az idegen királyok érkeztek és tűntek, mint ahogy Osztiánál váltja egymást apály és dagály. De most maga a pápa érkezett fegyvereseivel az ősi hadi úton, melyet egykor a légiók használtak. A toll végig szánt a papíron, az írótáblára karcolják a számokat. Kopognak. Hildebrand felrezzen az emlékezésből. A szerpap megáll az ajtónyílásban, némán néz az arhidiakónusra. A szentatya érted üzent. Miért hivat reggeli órában? Nem hallod, Hildebrand? Nem hallod az emberek hangját? Ide nem jön be a lárma? Már kora reggel óta ott állnak az erkély előtt, sokan vannak, kiabálnak, látni akarják a szentatyát. Mit akarnak? Egy hete hajtották ki a marhát a községi legelőkre. Tegnap fegyveresek jöttek, leütötték a pásztorokat, elhajtották a hegyekbe az állatokat. Úgy mondják, a másik, az antipápa emberei voltak, aki 9. Benedeknek nevezi magát. A pásztor, aki megszabadult kezükből, mondja, hogy durva tréfával kiáltoztak. A zsiványvezér úgy mondta, hogy ő Benedek pápa Hildebrandja, eljött ő is, hogy beszedje a hívektől az adót. Érted-e, uram, a legtöbb családot kár érte Rómában. Most mire várnak? Kiáltoznak. Kérdezik, miért tart katonát a szentatya, miért van fegyver Rómában. Azért hordják mellükön a keresztet, hogy egyék a kenyeret, költsék a zsoldjukat? Sokan vannak, Hildebrand. Ha délig nem adunk választ, lehet, hogy eloszlanak, de lehet az is, hogy estére újból visszaverődnek, s megárad Róma éjszakára, mint múlt évben a Tiberis. Valaha barátom császárok laktak itt, s légiókat küldtek, melyek meghódítottak egész birodalmakat. Ma hol van a császár? Látod-e egyetlen fegyveresét? Látsz-e egy zászlót, melyet kitűzött, hogy reszkessenek az úton állók? A császár szája tele van igével, hirdeti a világi hatalom erejét. Kérdezlek, Odiló, ki segít ma Róma püspökének, hogy visszaszereze népe számára az elrabolt ökröket? Úgy vagyunk, Hildebrand, mintha nagy betegségben lettünk volna, és most szűnnék lassan a láz. Élünk, de nagyon gyengék vagyunk. Te mindenben csak jelképet látsz, így nézed az elhajtott teheneket is. De látod-e, a vargas az írnok siratja jószágát, csak egy volt neki, ott legelt az Ager Publikuson. Rajtuk nem segít a szavad, ha nem adsz nekik reményt, hogy visszakapják az ökröket. Mondd, te fegyveresekkel akarod szétveretni az embereket? Miért gondolod ezt rólam? Mert nem sietsz. Állsz, hallgatsz engem, keresed a jelképeket, mintha más úton járnál Isten és a város között. Mintha csodát várnál, olyan csodát, amit csak te érthetsz meg. Te kívüled csak nagyon kevesen. Lehet, hogy ezért vagyunk engedelmes szolgáid neked, Hildebrand. Lehet, hogy ezért hallgat rád mindenben a szentatya. A pápa elmondta már reggeli miséjét. Rossz éjszakája volt, virrasztott, kezében a levéllel, mely Konstantinopolisból érkezett. Hildebrand, a szentatya érted üzent. Mit mondjak neki? Mikor írod le az utolsó jelet a számadásaidban? A számok végtelenek. Ha elvégezted őket, újra kell kezdeni. Menj a szentatyához, mondd neki, egy újnyi sem fog leszaladni a homokorán, már megyek parancsa szerint. Mit akartok? Hallotta hangját, hang messzezengő erejét, amint ott állt a hatalmas vasrácsos erkélyen. Keskeny folyosó választotta el a kis kápolnától, melyben Leó letérdelt és imádkozott. A pápa imádságokba mélyedt, Hildebrand látta, hogy nem határozott. A pápa bátor ember, világi életéből ismeri a veszedelmeket, de lassan dönt, nem egyszer hagyja elmúlni a pillanatot. Lehet, hogy most sem határozott lelkében, érte üzent, mert bántja a tömeg zaja. Szeretné, ha megbékélnének, s Rómában újból csendes lenne a nép. Hildebrand előre megy az erkélyhez, mintha őtőle várnák a pápa válaszát. Mit akartok, emberek?
Az ökröket! Add vissza nekünk az ökröket, Hildebrand!
Zömök, hosszú hajú mesterember állt legelől. Szeme lázban égett, nagyok a csapdosott nyírfabottyával. Zsíros, egyenes haja csapzottan lógott le a szennyes köntösére. Nézte őket felülről. Mind ilyenek, foltosak, ruhájukat átjárja a szél, nem lehet tudni, milyen volt a színe. Fent, Kölnben, ahol Gergely pápával töltötte a számkivetés esztendeit, takarosabbak a népek, bőrből készült fűzős sarukat hordanak. Szemét rászegezi a mesteremberre. Az alant álló lehajtja fejét, felbődülne, mint sebzett állat, de ő, Hildebrand, már fogja tekintetével. Oda szegezi helyéhez, az ember vergődik az egyetlen félelmes tekintetben. Előre megy, megfogja a vaskorlátot. Mintha lebegne felettük, magas, törékeny alakja rájuk hajlik. Beszél nyelvükön, mintha velük ülne egy szobában, azon a rest és mégis édes nyelven, melyet itt tanult meg az Aventinuszi zárdában, ahol nagybátyja volt a guardián. Nem kezdi Isten nevével, s az emberek mégis elhallgatnak, leveszik süvegüket, mintha a pap érettük imádkoznék. Mondjátok, emberek, hogyan hozhatnám vissza jószágotokat? Fegyverrel! Küldj rájuk katonákat, pusztítsd el a rablót, aki ott él a hegyekben, s pápának mondja magát. Folytsd meg őket, de hozd vissza nekünk az ökröket. Egymás szabába vágtak, az orkán felcsapott, mindegyik egyszerre hadonászott és kiabált. Hildebrand hangja keresztül ütött a zajon. Ismeritek-e az írást? Aki fegyverrel támad, fegyver veszi el az életét. Tudjátok-e, emberek, mit kívántok? Maga a Szent Atya kössön kardot, ő menjen el az ökrötökért? Szegények vagyunk, Hildebrand. Te tudod, hogy a tehén a jószág. Benedek nevében vitték el. Mutassa meg Szent Atyánk, hogy ő az igazi pápa. Szedd össze a katonákat, Hildebrand. Menjenek a hegyekbe. A Szent Atya most imádkozik. Elveszett bárányok után megy, akik lekerültek Krisztus legelőjéről. De nem marha pásztor, aki utána ered a ti jószágotoknak. A pápa nem báró, aki megostromolja szomszédját. A Szent Atya mindenkinél hatalmasabb. Magánál a császárnál is, uram. Az ő országa nem e világról való, de még ezen a világon is ő mindenek fölött áll. Királyok és császár felett. És ti most eljöttök elébe, miként a város bírája elé, és számon kéritek tőle ökrötöket? Mit csináljunk, Hildebrand? Nem tudunk zsoldosokat fogadni, hogy utána eredjenek a rablóknak. Neked van pénze, te gyűjtöd össze az adót, s a dézsmát, te fizeted a fegyvereseket. A világ beborult fölöttünk. A pogányok elindultak a messzi országokból. A tengereken mindenütt normann hajókat láthattok. A Szent Atyának egyéb gondja van, mint az a néhány ökör, amit elhajtottak. A csökönyös öreg rázta botját. Egyetlen gondolat él csak benne, ez volt az az ember, aki kiáltott, sírt, fenyegetett. Hildebrand nézte a zömök, konok öreget. Mintha gyökeret vert volna lába, nincsen benne egyéb gondolat, nem lehet meggyőzni, nem lehet elterelni. Lélek és száj egyet motyog. Szent Atya, segíts, hozd vissza az ökröket. Csodát remél tőle, várja, hogy visszatérjenek a latrok, berogyó térdel, kötőféken hurcolva maguk után az elhajtott jószágokat. Ember, a Szent Atya előtt kicsi és nagy egyforma. De neki ismernie kell a világ dolgait, mielőtt mindenkin segít. Ki tudja, hol van az igazság? Nem ti voltatok-e hitványak, bűnösök? Nem ezért érte bennetek egy csapás? A Szent Atya nem vezethet háborút a hegyekbe, testét nem bújtathatja páncélba. A Szent Atya mindeddig csak irgalmasságot hirdetett. Még a hitvány Benedek ellen sem mondta ki az anatémát. Mire vártok? A Szent Atya üzent Benedeknek. Testvér, mondta neki, térj meg, ne vágyódj az elorzott bíborra.
A Szentatya kitűzte a napot holttöltéig, amíg eljöhet bántatlanul az ő ítélőszéke elé. Ha megtérne, ezt sóvárogjuk, imádkozunk érte. De ha letelik a kitűzött nap és óra, egybegyűlnek a püspökök, érsekek és bíbort viselő papok. Az ő szavuk lesz az eklézia hangja. Az ő szavukkal mondja ki Szentatyánk az átkot, mely ráhull arra, aki a hegyek között fosztogat. Tovább sarcolja majd a kampányát, mit törődik ő az átokkal? Aki átkozott, olyan, mintha üszög rágná testét. Egyenként halnak el tagjai. Ha reáhul az anatéma Benedek fejére, kiküldi atyátok a katonákat. A francia zsoldosok kimennek a hegyekbe? Nem lesznek többé Leó katonái. Az egyház küldi ki ellenük a harcosokat. Értitek ezt, ti emberek? Ha holttöltéig nem jő vezeklő köntösében az antipápa, íjászokat és lándzsásokat láttok, akik mellükön keresztel indulnak meg, hogy szétvigyék az eklézia szavát. Várni kell mindenképp holttöltéig? A makacs öreg elnézett a világba. Szeme körül fényes volt, botjára támaszkodott. Elszállt belőle a lázadó erő, rokkant ag lett időtlen. Holttölte, mondta magában, a holttölte még messze van. Hildebrand arra gondolt, hogy 2 hét múlva be kell váltani az Urfs népének tett ígéretét. A világ újjá alakul. Minden legátus új híreket hoz. Királyok törnek egymásra, népek hajtják fejüket keresztvíz alá, a keleti trónon a nagy szajha ül, 3 világrészben ülnek az arabok. A világ nagy, ahogy látja az ablaktalan kis szobából, s most egybezsugorodott előttük minden. Néhány 100 ember áll az erkély előtt, marháikért jöttek, mert remélik, hogy a pápa adhat fegyverest, kiküldi a francia íjászokat. Keze kinyúlik, ámen, mondja, reájuk rajzolja a keresztjelét. Csend van, megfordul, megy vissza a kápolnába. Leó felemelkedik az imazsámolyról. Mit ígértél nekik, Hildebrand? Hol töltekkor kimennek a csapatok? Atyám, fáj nekik a szegénység. Te is azt kívánod tőlem, hogy vezessek hadat, mint akkor, amikor meg kellett tennem világi rangom szerint? Azt kívánod, hogy báró módjára vetesek csóvát a házakba, nézzem, miként pörköli meg a tűz az asszonyokat és a gyermekeket? Engem átkozzanak, mert az én nevemben ölnek és fosztogatnak a zsoldosok? Tisztítsd meg a látiumot, így szól a zsinat határozata, és neked ki kell küldened a fegyvereseket. Krisztus nevében induljanak? A francia püspökök az élő Krisztus nevébe hirdettek a mórok ellen háborút, amikor Kasztíliai Ferdinánd segítséget kért. Kinek a nevében küldték akkor ki a püspökök a csapatokat? Vexillum alatt mentek, az ászlón kereszt volt, keresztet vartak jobb karjukra az induló lovagok. Így menjünk a hegyekbe a Tusculum gróf ellen? Gyengék vagyunk, atyám, de szerpapod mondta, hogy lábadozók már. Nem szállhatunk szembe egyszerre minden ellenséggel. Az eklézia még nem hadakura, még maroknyi a világi ereje. Még nem ütközhetsz meg királlyal vagy császárral, hogy szabadnak ott is erőt adj, ahol elnyeli beszéded a fegyverzaj. De gyűjtheted népedet, s hiszem, Szentatya, hogy igaz ügyért harcolsz, ha csak egyetlen egy marhát visszaadsz Róma népének. Kötnél-e kardot, Hildebrand? Krisztus szolgája vagyok, kezemben nem lesz soha fegyver. De velük megyek, és imádkozni fogok. Ha elindulunk a kampányára, s nem lesz velem több, mint 500 fegyveres, nevedben megyek, ahogy parancsolod. Ha kívánod, hogy meghirdessük, seregeljenek Róma alá a keresztény világ minden királyai és fejedelmei, vitézek és lovagok, és te felettük állván megmutatod, merre menjenek, merre vagyon az eklézia ellensége, merre győzhetik le a pogányt. Én fegyvertelen kézzel velük megyek és vezetek. Hildebrand, egyszer te leszel úr a Lateránban. Ha erőmet fogytán érzem, téged nevezlek meg a bíborosok előtt. Megnevezlek a császár előtt, és megnevezlek Róma népe előtt. A diakónus hallgatott. Keze a keresztjegyét rajzolta. Közel ment a pápához. Isten a tanúm, hogy nem vágyom köntösödre. Ha a veszélyekre gondolok, melyek közt kormányoznod kell, uram, a Navicellát, megborzadok. A püspököknek jó, csak saját diokézisuk dolgát ismerik. Egy királlyal vagy fejedelemmel kell egyezkedniük. De te neked Tartarusztól Izlandig s Etiópiáig szemmel kell tartanod a világ változó dolgait. Ki kell bírni mindezt, szentatyám? Ki vállalja, ha szétesik a nyugati és a keleti eklézia? Ki mer harcolni egyszerre két császár ellen? Várom Hubertust és Frigyest. Lehet, hogy ideig óráig helyreáll a béke. Főtius után újból tisztelték Bizáncban a pápa nevét. Lehet, megszelidül Kerularios miá is, de mindennek mi az ára? Egyetlen püspököt sem nevezhetsz ki, latin pap nem teheti be oda a lábát, az egyházfők nem jöhetnek széked elé, hogy hitet tegyenek sáfárkodásukról. Konstantinápolyban annyit sem ér Róma szava, mint farrahányt borsó. A minap olvastam az annaleszeket. A keleti császárt úgy hívták, mint engem. Leó volt. Gyűlölte a szent képeket. Akkor fordult utoljára Bizánc pátriárkája segítségül a római kúriához. Lehet, Hildebrand már sok-sok száz éve, hogy lappang bennük a szakadás. A hírek szomorúak, ahogy onnan érkeznek. Az asszony, aki Nagy Bazil fájának utolsó hajtása, ült ronnyán, miként a bibliai némber illatosítja, kendőzi magát. Nem hisz a természet szavába, már elmúlt 60 esztendős, s mindegyik férjétől vagy ágyasától várja a gyermeket. A követekkel üzentünk neki is. Kedves leányunknak kellett mondanunk Zoét. Mert gyengék erőink, s az Úrnak az az akarata, hogy az ellenség egyszerre támadjon ránk. Egyetlen erőnk van. Miben? Benned. Tiszta vagy, bölcs vagy, férfi vagy, szentatyám. Szereted Rómát és szereted az ekléziát. Ismered a világot hitván császáraival és fejedelmeivel. Te kiűzheted a gonoszt, s te rajtad nem vesznek erőt a pokol hatalmasságai. Mondhatnám, amen, fiat voluntas tua, fiam. De látod-e, ezek szavak, mint amelyeneket mondtál az erkélyen. Éjszaka nem hagy aludni a szívem dobogása, felriadok, fulladozom. Császárokra s elórozott marhákra kell gondolnom egyszer. A bíborcipős hetérára, s a kisfiúra, a másik császárra, Henrikre, aki még nem jött át az Alpeseken. Látod-e, oldhatok és köthetek Krisztus nevében ezen a világon, de nincs annyi hatalmam, hogy kenyérrel és sajttal jól lakassam a rómaiakat, akiknek a püspöke vagyok. Míg te vagy a Lateránban, szentatyám, élsz és uralkodol. Míg te vagy itt, addig én visszamegyek a cellába és befejezem a számadásokat. Egy percig még együtt maradtak. A kis szobában egy tálon kenyér volt, mellette szép, nagyszemű, érett olajbogyó. Védj belőlük, Hildebrand. Arcodon látom, már megint hajnal óta dolgozol. Böjtölsz és dolgozol. Védj belőle, ezzel nem töröd meg a körezimát. Csend volt, a pápa és Hildebrand kezükbe vettek egy-egy olajbogyót. Míg kikerült a folyosóra, a szél besodort arcára néhány esőszemet. A víz felfrissítette, az étel elvette éhségét. A cellában magára maradt, már elmentek a berendelt szerpapok, csak a hosszú árkusok maradtak vissza római jegyekkel írt számoszlopokkal. Nézett előre az ablaktalan fal felé. Lehet, Leónak igaza van, s fordulópont felé közeledik a világ, miként hitték a millennium éjszakáján, amikor Szilveszter pápa mondta az éjféli misét. Krisztus földi országának most kell elkövetkeznie. Eddig csak tévelyektek, egyik nyájnak, másik akolnak fordította a bibliai példabeszédet, de a pásztor mindkét verzióban ugyanaz. A pásztor, akinek kezéből kétfelé szaladtak a juhok. Egy nyomorult, elesett város öleli magához a világot, s mégis szíve a világnak, püspöke Pontifex Maximus a régi Róma főpapjának címe után. Csak a temetők nagyok, s a régi várfalak. Belül ösztövértest van, a város azé, aki akarja. Ma garázda grófoké, tegnap a kreszcentiusoké. Barbár, félvad nemzetségek leselkednek Tusculum várában, melyet a hagyomány szerint Odysseus fia épített, akit Kír készült neki. Úgy mondják, aki a várat bírja, Rómát bírja.
s mindez csak addig, amíg nem ereszkedik le valamelyik szőke szakálú császár az Alpesekből. Három százada annak, hogy Carolus Magnus karácsony estén odatérdelt a pápa elé. Azóta minden évtizedben kigyúlnak a tüzek. Egy leány miatt üszköt vetnek a ház sorba, leég a városnegyed, a házakba rátörnek az emberekre a félvadd zsoldosok. Ha új királyt választanak a német fejedelmek, már reszketnek a lombard városok, mert a császári korona útja ő rajtuk keresztül vezet. A nép együgyű, megrészegedik a szótól, császár. Augustust mond, és Cézárt. Képzeletében minden egybeolvad. Augustus, Konstantinus, Carolus Magnus, Otto vagy Henrik elhiszi, hogy a hatalmas szőke nyerszavú imperátor a Juliusok törzséből eredt. S maga a császár, a nyugati császár is elhiszi, hogy ő mindenki fölött való, aki válogathat kegyencek és familiárisok között, ha akarja, betöltheti Worms, Trier vagy Róma püspöki székét. Cím, rang és világi hatalom nélkül ő az egyetlen, aki harcol a megalázó gondolat ellen. A választás szabadságáért, így mondja óvatosan majd a püspökök gyülekezete előtt. De mindenki tudja, hogy a harca a formulának szól, mely végső törvénynek tekinti a fejedelem akaratát. Megalázottan, s mégis konokul bolyongtak a száműzött hatodik Gergelyel ketten, Köln utcáin. A szél átjárta köntösüket, szegények voltak és nyomorultak. De nem volt semmi közösségük a latrokkal, nem alázkodott az Imperia Maestas előtt. Tagadja, ő az egyetlen, aki tagadja, hogy a császár vagy özvegycsászárné hivatott arra, hogy betöltse Péter örökét. Félhomályban ül vöröslő szemmel. A gondolat oly hatalmas, hogy csak egyedül lehet elviselni erejét. Mintha lángok áradnának belőle, mintha minden szó dörömbölne az éjszakában. A császár nem konzakrál. Szava a világi birodalom szava. Időleges, nem örök hatalom, ezért alászkodjék Krisztus szava előtt. Ez a titok, amiről ma még hallgatnak azok, akik beszélni fognak holtültekor a zsinaton. A félénkebbek kérdezni fogják, hol marad a császár Hildebrand? Hol van a császár hatalma, ha a bíborosok jelölik ki a szentatyát? Amikor meghozták maguk közt a törvényt, a kúria bíborosai sápadtak voltak, mintha mártírok lennének, s tudnák, hogy az út Circus Maximushoz vezet. Ő nem bíboros, nem szavazott. De mindenki tudja, hogy ő áll mögöttük, mindegyik szavazó háta mögött, mindnyájan tudják, hogy Hildebrand közöttük a legerősebb, aki belopott valamit ez szomorú, szánalmas Róma szívébe, ami hiányzott belőle, az erőt. A szentatya keletre néz, várja a hajót, amelyen Bizáncból jönnek a követek. A pápa néhány év alatt öreg ember lett, a Laterán megőröli mindnyájukat. Leó a nyolcadik pápa, aki alatt szolgál a diakónus. Egy ember véges, nem harcolhat egyszerre a föld összes hatalmasságaival. Nem vezethet egyedül sereget a hitetlenek ellen, nem tagadhatja meg zsinaton a nyugati császárt, nem helyezheti átok alá ugyanakkor a Bazileuszt. Nem mehet el Hispániába, hogy megsegítse a szorongatott keresztényeket, nem űzheti ki az eretnek monofizitákat az örmény hegyekből, nem mehet a bíborcipős hetéra elé, hogy teleírja három szóval a Szent Palota falát. Mindezt egyszerre nem lehet, mert egyedül van. Szétosztaná lelkét, s küldeni a világ négy tája felé. Segíteni a jámborokat, akik mennek a sivatagban, s ott ülnek a hosszú keskeny hajókban, melyek Izlandból viszik az új, szelit hitet túl a tengereken, ismeretlen jeges világ felé. De hogyan ossza szét magát? A szentatya öregszik és fáradt, imádkozik, ez az egyetlen orvosság, mellyel él. Ma talán kevés az imádság. Hildebrand kimegy a nyitott erkélyhez, szorongatja a cella állott nehéz levegője, lenéz Rómára. Kialusznak lassan a fények, az ég alját szél vagy tüzek festik vörösre. A sötétben lassan eltűnnek a tornyok, falak és házak, minden olyan lesz, mint mesebeli unikornis váza, egyetlen hatalmas árnyék a föld felett. Ki ismeri, mi van az árnyék mögött? Ki ismeri Rómát? A diakónus visszamegy a szobába. Gyengének, tehetetlennek érzi magát egy pillanatra. Tollat vesz kezébe, hogy elűzze a kísértést, a szem rátapad a hosszú fekete számokból összerakott oszlopokra.